családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, a Katolikus Szeretett Szolgált szociálpolitikai szakértője. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Üzeneteiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Ezúton is köszönöm önkéntes technikus kollégáimnak a segítséget. A mai napi vendégem Kovács Ágnes, a MEOSZ-nak az elnöke, fogyatékosság ügyi szakértő. És igazából a mai nap a fogyatékossággal élő személyeknek a segítéséről fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Ágnes, itt a Mária Rádió műsorában, és szeretnélek megkérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak.
Szép napot kívánok mindenkinek, Kovács Ágnes vagyok. Egy egyszerű magyar nő, akit a sorsa a fogyatékosügyi szakterületre hívott. 28 évvel ezelőtt született meg az első gyermekem, Gergely, és a születését követően egy orvosi műhiba miatt leállt a légzése, és újra kellett éleszteni. Agyvérzést kapott, közben is hát ő egy 4 végtagra sérült, mozgássérült fiatal ember, és hát ott akkor 24 évesen, mint édesanyja szembesültem azzal, hogy ha valakinek valamilyen fogyatékossága van, akkor nem ugyanazok az esélyei, mint a többi társának. Ugye gyerekek lévén ez szól arról, hogy nem tud úgy óvodába, iskolába járni, nehezebb képzettséget szereznie, és akkor én úgy döntöttem, hogy ezzel a területtel fogok foglalkozni. Átmeneti időnek gondoltam, ma már 22 éve ezzel foglalkozom.
Mire gondoljunk, hogy indult el ez, hogy mi volt az, amit elsőként így észrevetted, hogy nincs tulajdonképpen szociális hálóellátás az ilyen típusú nehézségekkel küzdő gyerekeknek?
Hát ez egy nagyon egyszerű történet volt. Próbáltam ugye Gergelynek megszervezni, hogy minden olyan fejlesztés meglegyen, ami kompenzálni tudná a fogyatékosságából eredő hátrányokat, és hogy ezzel is csökkentjük azt, hogy ő felnőtt korában kiszolgáltatott emberként. Ilyen, és emlékszem, egy szép tavaszi napon Gergellyel ültünk az előkertünk teraszának a lépcsőjén, és kint az utcán gyerekek játszottak, és akkor annyit mondott nekem, hogy anyaim, miért nem járhatok óvodába. És bár az ember tudta, hogy az ő esélyei másak, mint a többieké, az így szíven ütött, és emlékszem, akkor egész éjszaka fenn voltam, hogy úristen, én ezt hogy tudnám a Gergelynek megoldani. Én pont akkor voltam várandós a második gyermekünkkel, Bencével. Emlékszem, hogy beültünk másnap Gergellyel az autóba, és körbejártuk Békés Csaba összes óvodáját, hogy szeretnénk, ha Gergely bejárhatna óviba. És hát mindenki ketté tárta a kezét, hogy hát ők mozgássérült gyereket nem tudnak fogadni. És emlékszem, mentünk egy fejlesztésre, ahol mondtam a gyógypedagógusnak, akivel azóta együtt dolgozunk, Csepregi András, egy elnökségben ülünk a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületénél, hogy András, miért nincsen Gergelynek óvoda meg iskola? És akkor emlékszem, hogy miközben a Gergellyel foglalkozott, hátra nézett, hát csináld meg. És akkor ez is így szíven ötött. Gondolkoztam, csináljam meg, hát mit jelent ez? És akkor emlékszem, másnap bevillant egy ötlet, elővettem egy A4-es lapot, elkezdtem összeírni dolgokat. Aztán azon gondolkoztam, hogy ha ezt csinálom a fiamért, akkor miért ne csinálhatnám úgy, hogy másoknak se kelljen ezekkel a nehézségekkel szembesülni, és nem egy-egy egyén számára megnyitni utat, hanem rendszer szinten megoldani ezeket a problémákat, hogy automatikusan mindenki, aki ebbe a helyzetbe kerül, ezek járjanak. És hát akkor így kezdtem el ezzel foglalkozni, először gyerekekkel, aztán a mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületénél önkéntesből valahogy az egyesület elnöke lettem, és akkor csináltunk egy jó nagy intézményi struktúra fejlesztést. Ma már számtalan egészségügyi, köznevelési, szociális alap és szakellátásunk működik, fogyatékossági csoporttól függetlenül, tehát bármilyen fogyatékosságban érintett, bármilyen korosztályú ember számára tud az egyesület segíteni, tehát nem csak mozgássérülteknek, Egy olyan komplex ellátórendszert hoztunk létre, amely a mindennapokban tud a fogyatékosságban érintett emberek számára segíteni. Fontos gyakorlati tapasztalat volt a számomra, hogy akár szakemberként, mert most már erre a területre ez alatt az idő alatt több diplomát is szereztem, de akár az intézmények létrehozásáért és fenntartásáért felelős vezetőként is olyan tapasztalataim vannak, amit mondjuk most a MEOSZ elnökeként, amikor a közvetlen érdekképviseleti munkát kell végezni, azok nagyon sokat segítenek nekem, hogy hogy lehetne a rendszerekben rejlő hibákat, hiányosságokat megoldani. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része volt az én szakmai életemnek is.
Ahogy így hallgattalak, akkor kihallottam ezekből a mondatokból, hogy te nem csak az érintett személynek, hanem a családjaikra is gondoltál, hiszen érzékelted azt, hogy a család is küzd mindenféle nehézséggel, hiányjal. Mi volt ez alatt a 24 év alatt, ami neked mérföldkövek voltak ebbe a szakmai munkába, amit nagy előrelépésnek gondolsz, akár itt a Békés megyébe, akár most már itt az országos munka során, akár szemléletbeli változás, vagy pedig új ellátási típus bevezetése, ami mind a fogyatékossággal élőt, mind a családokat segíthették. Tehát mik voltak azok a jelentősebb mérföldkövek?
Itt soha nem gondoltam végig, mert valahogy mindig így egymásra épült a történet. Alapvetően azt gondolom, hogy ha valaki elkezd egy közösséggel vagy egy társadalmi csoporttal felelősen foglalkozni, és kizárólag a munkájában az érintett társadalmi csoport szükséglete a prioritás, és az van a központban, akkor azt gondolom, hogy soha nem lehet szűklátókörű az a gondolkodásmód, ami segíti ezeket a folyamatokat. Én azt tanultam meg édesanyaként, és azt hiszem, talán mondhatom szakemberként is, hogy egy fogyatékos emberrel való foglalkozás az persze a középpontban mindig ő áll, de soha nem felejthettem el a körülötte élőket. Beszélhetünk itt édesanyáról és édesapáról, nem felejthetjük el a testvért, nem felejthetjük el a mikroközösséget, mert minden és mindenki hatással van egymásra. Ha jól építünk fel egy rendszert, mert én soha nem tudok csak egy valamiben, mindig rendszerben gondolkozom, ez lehet, hogy a műszaki hátterem hozza, de úgy látszik az elmúlt több mint 20 év alapján, hogy előre mutatóbb a rendszerben való gondolkodás, mindig mindenre és mindenkire gondolni kell. Nem csak a fogyatékos ember állapotán való javítás az, ami önmagában segítség, mert ha ehhez nem zárkóztatjuk fel, és nem segítjük ebben a munkában az édesanyát, vagy akár a testvért, de akár a szakmát, akkor kevésbé tudunk hatékonyak lenni, mert ebben a munkában mindenkire szükség van. Úgyhogy számomra alaptézis, hogy komplexen kell odafigyelni ezeknek a problémáknak a megoldására.
Napjainkban, itt mostanában az utolsó időszakban lehet hallani egy komoly kérdéskörről, ami most fogyatékossággal élők, vagy akik otthon ápolják hozzátartozóikat, hogy változások vannak. Mi az, ami számodra ebbe az érdekképviseleti munkába fontos, hogy mi az, amit szeretnél képviselni, mi az, ami miatt kiállsz ezen társadalmi csoport mellett?
Amikor az ápolási díjról és erről a problémakörről beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy az ápolási díj mértékén túl milyen jogosultsági viszonyokat kell kapcsolni az ápolási díjban részesülők számára az ellátás mellé, a legfontosabb szerintem a szolgáltatási gyűrű megléte. Mert az ápolási díj elsődleges célja, hogy van egy valamilyen betegségben vagy fogyatékosságban súlyosan érintett ember, aki ellátásra szorul. Két verziója van a családnak. Vagy a család felvállalja az őróla való gondoskodást, vagy egy bentlakásos intézménybe fog kerülni. Azok a családok, akik úgy döntenek, hogy csak és kizárólag a családban való lét az elsődleges, azt gondolom ez a prioritás, és ezt kell az államnak támogatni, akkor a családot annak a személynek, aki ellátja az ellátandó szemét, ugye annak biztosítja ezt a díjat. De ne felejtsük el, hogy azért az ápolt személy miatt jött ez a történet létre, és hogy az ápolás biztosító személyről való díjazás és a jogosultsági jogviszonyok rendezése mellett annak a családtagunknak, akinek az ápolását végezzük, számtalan olyan szolgáltatásra van szüksége, amely az állapota javítása és az elszigetelődésének a megelőzése érdekében szükséges. Tehát nem oldottuk meg a problémát azzal, hogy egy családtagunk otthon maradt. Vegyük a gyerekek kérdését. Minden gyerek akkor érzi jól magát, ha a kortársai közösségében lehet. De legyünk őszinték, mi felnőtt emberek is igényeljük a közösséget. Tehát ha valaki beteg vagy súlyos fogyatékos, akármilyen korosztályú, szüksége van közösségre, és ezt meg kell teremteni. Ez nem azt jelenti, hogy kiviszem a játszótérre, hanem hogy ezeknek a gyerekeknek a Magyarországon ráadásul jogszabály is biztosítja, hogy oktatásban kellene részt venniük. Az egy másik kérdés, hogy a jogszabályi háttere ennek megvan, de nem mindenki számára elérhető. Tehát a szolgáltatások megléte a számomra ugyanolyan fontos, mint az ápolást végzők megbecsülése. És a MEOSZ annyiban más, hogy mi nem felejtettük el a szolgáltatási gyűrűre való figyelem felhívását, az, hogy az ápolási díj milyen mértékű emelésben és milyen jogosultsági viszonyok biztosítása mellett van. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekvédelmi felelősség is. Ha valakik úgy döntenek, hogy egy társadalmi csoport érdekképviseletét fölvállalják, nem elég a jó szándék. Mert ha ezt rendesen akarjuk csinálni, akkor amellé kell egy szakmai tudás is. Nem csak azt kell mondani, hogy díjemelést kérünk és munkaviszonyként való elismerést, hanem pontosan tudnunk kell, hogy milyen jogi környezetben, milyen változtatásokra van szükség, mert ha nem vagyok pontosan tisztában azzal, hogy szakmailag milyen irányba kell elvinnem a tárgyalásokat, nem tudom elérni a célomat. A másik, hogy a következetesség is egy nagyon fontos dolog. A MEOSZ három területen próbál módosításokat elérni, és én azt gondolom, hogy az ápolási díjban részesülők, és azok, akik ápolásban részesülnek, egy minden szempontból megfelelő újragondolása legyen a rendszernek.
Az lenne a kérésem, hogy egy kicsit a Mária Rádió hallgatóinak erről a szolgáltatási gyűrűről beszélnél, hogy mi is tartozik most bele, mit is értetek ti ez alatt?
Szolgáltatási gyűrűben nagyon sok minden ma már Magyarországon megvan, ahogy már ezt korábban is mondtam, de ezeknek a területi lefedettsége az, hogy annyi szolgáltatás legyen, amekkora az igény, és ezeknek a minősége is olyan színvonalú legyen, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is biztosítson segítséget, ezek ma nem állnak a rendelkezésünkre. Nagyon fontos egyik elem a támogató szolgáltatás megléte. Ez két szempontból fontos. Az egyik szempont az, hogy a szolgáltatás személy segítő része tudja az ápolást végző személyt segíteni, hiszen személyi segítőket biztosíthat a család otthonában. A másik, hogy a speciális szállításokat tudja megoldani. Ha valaki elektromos kerekesszékkel közlekedik, az ország egy olyan részénél, ahol a közösségi közlekedés nem hozzáférhető, vagyis nem akadálymentes, akkor ugye ezekre a speciális szállításokra van szükség. A másik, hogy ezek az úgynevezett támogató szolgálatok, amikor 2003-ban elindultak, akkor egy lényegesen magasabb finanszírozás mellett működtek, és jóval többen voltak az országban, mint amennyien ma vannak. Ez nem azt jelenti, hogy ennyire nincs szükség a támogató szolgálatokra, hanem olyan mértékben csökkent a támogató szolgálatok finanszírozása, hogy számtalan ellátás megszűnt, és effektíve az ellátások elmozdultak abba az irányba, hogy a kevésbé sérült emberek ellátását segíti. Vagy a hosszú távú szállításokat már be se vállalják, mondjuk egyik településről a másikra, mondjuk Batonyán él egy fogyatékosságban érintett család, és Békés Csabára kellene a gyermeket behordani fejlesztésekre, akkor nem valószínű, hogy az ő szállításáról lesz, aki gondoskodjon. A Békés megyei közösségi közlekedés nem akadálymentes, tehát valószínűleg a gyerek ellátása el fog maradni, vagy olyan minimális számban fog megvalósulni, ami a gyereknek további hátrányokat fog okozni. Tehát nem, hogy csökkentenénk a problémáját, hanem tetézzük. Aztán ott vannak a nappali intézmények. A nappali intézmények tulajdonképpen arra alkalmasak, hogy 8-tól délig, vagy 8-tól 16 óráig a fogyatékosságban érintett emberek megfelelő szolgáltatások igénybe vétele mellett közösségben tudnak lenni. Ha egy nappali intézmény jól működik, akkor egyéni és csoportos fejlesztéseket is tud biztosítani. Mit csinálunk ilyet Békés megyében? Támogató szolgálatunk is van meg, nappali intézményünk is. A hozzánk járó gyerekek egyéni és csoportos fejlesztéseket is kapnak, amilyen a fogyatékosságukkal kapcsolatosan szükségük van. Nem egy megőrző, mert hogy jellemzően szintén az intézmények alulfinanszírozottsága miatt bejön a közösségbe, és eltengi-lengi a napját ebben egy fogyatékosságban érintett ember, ahelyett, hogy értelmi vagy mozgásfejlesztéseket kapna. Lehet ezt jól csinálni, csak hogy az az állami normatíva, ami erre adva van, az igazából nem teszi lehetővé, hogy ilyen szakmai minőségű munkák legyenek, tehát csak azoknál a fenntartóknál működnek ezek jól, hogyha a fenntartó további forrásokat biztosít a nappali intézmény működésére. Ezt is újra kell gondolnunk. Ha gyerekekről beszélünk, vagy fiatalokról, azok a gyerekek és fiatalok, akik a többségi iskolában integráltan nem tudnak részt venni az intellektusuk problémája miatt, ők ugye a speciális oktatásban kell, hogy részesüljenek. A súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekek részére vannak a fejlesztő iskolák, ahol a gyerekek effektíve egyéni és csoportos fejlesztéseket kapnak, olyan tanrendet követnek, ami a fogyatékosságukból eredő hátrányok kompenzálására alkalmas. Ez iskola rendszerű egyébként, mint a többségi iskola. Ezek is sajnos területileg nem mindenütt elérhetőek, és nagyon sok gyereknek hiába lenne szüksége, nincsen annyi ilyen intézmény, ahol fel tudnák őket venni, és jön a legújabb probléma, amivel az egész szakma kezd szembesülni, nincs annyi szakember Magyarországon, amennyi a gyerekek ellátásához szükséges lenne. Erről már volt ombudsmani vizsgálat is, az ombudsman erre többször fölhívta a magyar állam figyelmét az elmúlt években, mert mi a célunk a fejlesztésekkel? Az, hogy valami pozitív változást érjünk el.
Az jutott eszembe, ahogy itt hallgattalak, hogy mekkora erő és lendület van benned, honnan jön ez a motiváció, honnan kapsz újra és újra lendületet 24-5 éve ehhez a munkához?
Nekem ugye itt Békés Csabán van egy nagyon nagy intézményem, ahol ugye alapvetően gyerekekkel is foglalkozom, ők vannak a legnagyobb számban, de hát felnőttekkel is. És az én irodám az egyik emelet folyosójának a legvégén van, és amikor ilyen nagyon fáradt vagyok, és van időm bemenni, tehát nem valahol az ország másik végébe, vagy Budapesten a MEOSZ-ba vagyok, akkor én ugye találkozom a mi kis gyerekeinkkel, akik oda járnak nap, mint nap. Ők rendkívül nagy akkumulátorai az én munkámnak, a másik a két fiam. Tehát én belőlük töltekezem és merítkezem. Egyre többször van szükségem arra, hogy töltőre rakjam magam. Legyünk őszinték, elfáradtam, és talán ami a leginkább nem a szakmai része fáraszt el, hanem amikor nagyon egyszerű dolgokat nem értünk. Tehát én megmondom őszintén, 22 év telt el, és lehet, hogy irdatlanul öregszem, de nem értem, hogy mi nem érthető azon, hogy mi a dolgunk, ha fogyatékos emberekről beszélünk. Ha a fogyatékos emberekről való közgondolkodás képes lenne eljutni abba a minőségbe, hogy a fogyatékos embereket nem mint egy megoldandó problémát kezelnénk, hanem értékként tudnánk rájuk tekinteni. Én a MEOSZ elnökeként és az elmúlt 22 éves tapasztalatom alapján azt merem mondani, hogy nem biztos, hogy ma a forrásokat kellene még többet beletenni ebbe az ügybe. Kellene egy kicsivel több. És ha ezt koncentráltabban és tudatosabban tudnánk felhasználni a fogyatékos emberek érdekében, hosszú távú eredményeket lehetne elérni. Mondjuk azt gondolom, hogy legalább egy generáció kellene. Én amiért néha szomorú vagyok, hogy a családok sokszor ugyanazzal a problémán mennek keresztül, mint annó én a 90-es évek elején. És hogy eltelt 28 év, és a családok életében olyan jelentős változás nem történt.
Hát megint bebizonyosodott, hogy a műsoridő az nagyon rövid és nagyon kevés. Én biztos vagyok benne, hogy ha tudunk még egyeztetni időpontot, akkor hívnák, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a családok életét érzékenyen érintő témákról beszélgettünk. Azért meg szeretném meg azt kérdezni, ha bárkinek kérdése van, vagy nem értett valamit, vagy szeretne tájékozódni, hogy az ő lakhelyén milyen ellátásokat lehet igénybe venni, hol kérhet segítséget, hol érhet utol bennetek.
A fogyatékos emberek abból a szempontból vannak előnyben, hogy 6 nagy országos szövetség is működik az érdekükben. A meosz.hu oldalon a mi tagszervezeteinkre való információk elérhetőek, de ajánlom a sinosz.hu-t, az efoes.hu-t, a svoe.hu-t, az aos.hu-t és az mbgos.hu-t, mert mind a 6 országos érdekvédelmi szervezet honlapján olyan információk vannak, amely minden fogyatékosságban érintett személy számára segítséget tud nyújtani.
Köszönöm szépen, hogy a Mária Rádió rendelkezésére álltál. Kovács Ágnest hallottuk, a MEOSZ elnökét, fogyatékosság ügyi szakértőt. Én köszönöm technikus kollégáimnak a segítséget. Találkozunk 2 hét múlva. Márton Andrea voltam, a Katolikus Szeretetszolgált szociálpolitikai szakértője.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!